mai alkalommal lapozzuk fel alapigénket. Korintusi levél, a Korintusi levél pillanat, 8. fejezet, tehát az első Korintusi levél, 8. fejezet első 3 versszakánál. Pontosabban a 2. versszaktól olvassuk a 3. versszak végéig. A 2. és a 3. versszakot olvassuk. És erről gondolkodjunk el közösen, egy ilyen közös gondolkodásra hívlak benneteket, hogy mit jelentenek ezek az igék. A következőképpen olvasom, Korintusi levél, 8. fejezet, 2.-3. versszaka. A 8. fejezet első versszak utolsó versét is olvassuk még hozzá. Az utolsó versét, az ismeret felfuvalkodottá tesz, a szeretet pedig épít. Ha pedig valaki azt hiszi, hogy tud valamit, még semmit sem ismer úgy, amint ismernie kell, hanem ha valaki az Istent szereti, az ismertetik őtőle. Felolvasom még egyszer így összefüggésében a 8. fejezet első vers 2. mondatától. Szép lassan próbáljuk ízlelgetni ezeket a mondatokat. Nem könnyű így első olvasásra befogadni ezeket a nagyon mély gondolatait Pál apostolnak. Az ismeret felfuvalkodottá tesz, a szeretet pedig épít. Ha pedig valaki azt hiszi, hogy tud valamit, még semmit sem ismer úgy, amint ismernie kell, hanem ha valaki az Istent szereti, az ismertetik őtőle. Kicsit érdekes így elrejtve ez a Biblia vers itt a bálvány áldozati húsevés kérdésében, meg a korintusi problémák taglalásában, egész gyakorlati problémák taglalásában Pál apostolnak ez a pár mondata, gondolata, hogy alapvetően mi volt a probléma a korintusi gyülekezettel. Nem azzal akart mindig érvelni Pál apostol, hogy az Ószövetség tekintetében, az Új Szövetségben mit helyes tenni, mit nem helyes tenni. Nem azzal érvelt, hogy mit jelent a bálványáldozati hús, majd a későbbiekben igen. Hát elsősorban nem az ismeretre akarta építeni, nem az ismerettel akart mindenáron meggyőzni Pál apostol embereket, nem tudással, ismerettel, hanem valami másra irányította a figyelmét a korintusiaknak, ahogy a korintusi levélben íródik meg ugye a 13. fejezetben a szeretet himnusza is. Hogy nem akarok mindent elmondani, nem tudok mindenről érveket felsorolni, taglalni, hanem a lényegre szeretném a figyelmet fordítani. Mi a lényeges dolog a hívő ember életében? És hát azzal kezdi, hogy ott a vitákat egy kicsit elejét vegye a vitáknak, Pál apostol azzal kezdi, hogy az ismeret felfuvalkodottá tesz. Nem tudom, testvérek, hogy egy ilyen mondat érezzük-e, hogy milyen koppanós. Nyilván nem mindenki számára lehet ezt mondani, hogy az ismeret felfuvalkodottá teszi, de viszont nagy veszélye van annak, hogyha sok tudása van valakinek, nagy tudása van, nagy ismeretekkel rendelkezik különféle vallási kérdésekben, különféle a szakmáján belül, a saját területén belül lehet az a, most az orvostudománytól kezdve a kertészetig bármi, most senki nem adja célzásnak, vagy bármiben otthon vagyunk szakmailag, akkor úgy valakinek érezhetjük már magunkat, ugye? Tehát könnyen csúszhatunk bele abba a hibába, hogyha a szakterületünkön magas szinten ismereteket tudunk képviselni, akkor esetleg másokat le tudunk nézni, vagy többnek érezhetjük magunkat másoknál. Pál apostol arról beszél most így általánosságban, hogy nem ószövetségi érvekkel vagy tudással akarlak benneteket meggyőzni valamiről, hanem először a lelkületetekkel vessetek számot. Milyen lelkület, milyen indítékból akartok ti, hát hogy mondjam, milyen ceremóniákat, ószövetségi szertartásokat követni. Visszatérve tehát, az ismeret felfúvalkodottá tesz, és mindjárt hozzáteszi, a szeretet viszont épít. Kiegyensúlyozza a mondatot. Hogy mindig vessünk számot azzal, hogy ez az ismeret szeretettel van képviseltetve. Közben szeretem azokat, akiket az ismerettel meg akarok ismertetni, az én ismereteimmel, tudásommal. Szeretem az embereket? Van bennem igazi szeretet? Vagy csak tudás? Tudást akarok közvetíteni, vagy szeretetet. Röviden ezt szerettem volna az első mondatot mondani, hogy a szeretet épít, az ismeret pedig felfúvalkodott. Tehát ez szerintem nagyon nagy kijelentés, nem? Nem, mintha az ismeret nem lenne építő, de ha csak ismeret van, és nincs mögötte szeretet, akkor az biztos, hogy felfúvalkodottá tesz. A másik gondolat pedig, itt jön egy nagyon érdekes gondolat, ha pedig valaki azt hiszi, hogy tud valamit, még semmit sem ismer úgy, amint ismernie kell. Miről szól ez a mondat? Ha valaki azt hiszi, hogy tud valamit, még semmit sem ismer úgy, amint ismernie kell. Szokták nagy bölcsek mondani, vár most kicsit időskorban, talán Luther is mondta, ugye halálos ágyán mondta végén, hogy én sok könyvet elolvastam, én sok teológiai művet megírtam, de egyet tudok mondani, koldusok vagyunk mindannyian. Ezt mondta halálos ágyán, koldusok vagyunk. Nem azt mondta, hogy mindannyian, hogy koldusok vagyunk. Valahogy egy kicsit ez van ebben a második mondatban is, ha pedig valaki azt hiszi, hogy tud valamit, még semmit sem ismer úgy, amint ismernie kell. Szóval vigyázzunk az ismereteinkkel, mondja az apostol, vigyázzunk a tudásunkkal, mert úgyse tudunk mindent. Úgyse fogunk tudni mindent tökéletesen. Úgyis csak tükör által homályosan látunk sok mindent ebben az életben. Nem tudom, érezzük-e, hogy most elnézést kérek, egy zárójeles gondolat, hogy nagyon sokan biztosan állítják, hogy ez a vírus honnan szabadult ki, hogy az oltóanyagokban mi van, hogy mit kell csinálni, mit nem kell csinálni. Bocsánat, most az összeesküvés elméletekre mondom, hogy ma egy ilyen tudás, információ özönben élünk, nem tudás, inkább információ özönben élünk, és hát nagyon sok fals és téves információt lehet begyűjteni az internetről, és ennek külön tudomány ága van, hogy a mesterséges intelligenciával hogy lehet híreket, hamis híreket, dezinformációkat gyártani, hogy az embereket megtévesszék. Ebben nem mennék bele. Ezért nagyon csínyán bánunk az ismeretek begyűjtésével, az információk gyűjtésével, az információk betárolásával, és annak a képviseletével, és elnézést, hogy egy kicsit úgy a bibliai igékbe kapaszkodva mondtam most ezt el, mert nyilván az apostol nem erről beszélt, hogy most a végidőben az információkkal hogy kell be, hanem magával az ismerettel legyünk óvatosak. Minden ismerettel legyünk óvatosak, és ezt mondta a korintusiaknak is, mert ha valaki azt hiszi, hogy tud valamit, még semmit sem ismer úgy, amint ismernie kell. Nem lehet egy embernek olyan tudása birtokában, amit azt mondja, hogy 100%-osan mindent tudok, és úgy ismerek mindent, amint ismernie kellene egy embernek. Nem lehet, egyszerűen nem lehet. És most elnézést, hogy ezt a vírus kérdést hoztam elő, de hát itt most ez eléggé sok káoszt, vagy sok kérdést vett fel az emberekben, és én így közelíteném meg a dolgot, hogy azért senki nem mondja azt, hogy nem szabad oltatni, senki nem mondja azt, hogy csak ez szabad, csak az szabad. Én azt gondolom, hogy a Jóisten mutassa meg, hogy kinek mit kell, elnézést, zárójelbe zárva. És itt jön a gondolat lényege. Itt jön a gondolat lényege. Hanem ha valaki az Istent szereti, az ismertetik ő tőle. Mi az, hogy ha valaki az Istent szereti, az ismertetik ő tőle? Tudnátok erre válaszolni? Valaki röviden tudna erre válaszolni, hogy mit mondhat itt az apostol, hogy azt mondja, hogy ha valaki az Istent szereti, na, az az, mondhatnánk így is, az meglátszik rajta, az ismertetik ő tőle. Talán a fordítás egy kicsit olyan félreérthető, de körülbelül azt jelenti, szerintetek mit jelent ez a mondat?
Azt tanul az Istentől.
Hangosabb?
Azt tanul az Istentől.
Igen, ez is benne van. Vagy hogy az nagyot nem tévedhet, aki az Istent szereti. Mit jelent ez a mondat, hogy ha valaki az Istent szereti, az ismertetik meg tőle?
Az Attila? Istenet ismerhető tőle. Mert ismertetik, az, szerintem az akkori műhasználatban körülbelül ez jelenthetsz, ez egy régies kifejezés, hogy ismertetik.
Igen, az meglátszik, így is fordíthatnánk? Meglátszik ő rajta. Szerintetek ennek a mondat, szerintetek az előző mondathoz képest mi a hangsúlyos gondolat ebben a mondatban, az utolsó mondatban? Mire akarja a figyelmet
nem
irányítani?
Nem gondolkodik fel, a saját magát nem teszi előtérbe a saját maga ismeretét.
De miért nem?
Mert ő ismeri az
Isten. És tudja, több, mint ismeri. Aki szereti, és ez a kulcs. Aki szereti az Isten. Hát igen, benne van, hogy igen.
Az Isten lényében van.
Attila?
Talán halljátok így a hangot?
Igen.
Talán most sem lesz, amit mondom. Egyszer Pinszki János megkérdezték, hogy ki beszél helyesen.
Ki beszél helyesen?
Helyesen.
Tehát igen, tehát hogy...
Aki a gondolatait minél egyszerűbben fejez a kéz.
Igen, tehát hogy ki beszél. Ők úgy értették, hogy nyelvtanulnak helyesen, vagy hát szóval helyesen, és tudjátok, mit fel akartam. Azt mondta, hogy aki szeretettel beszél.
Nem
értem. Aki szeretettel beszél.
Ez is ezt mutatja tulajdonképpen, kicsit furcsa, hogy ezt mondom. Uh-huh. De igaza volt neki, mert persze fontos, hogy helyesen beszéljünk, meg értetően is, de hogyha nem szeretettel mondjuk, a dolgokat, egy nyelvtanulnak helyesen, a szeretet hiányzik, akkor mit ér? Sem.
Igen, igen. Zsóka?
Feltenném azt a kérdést, hogy ki szereti Istent?
Na most fogjuk ezt átgondolni most a következő igék alapján, hogy mit jelent Istent szeretni? Hát ez a nagy kérdés, hogy mit jelent Istent szeretni, és hogyan ismertetik ez meg tőle, hogy ő az Istent szeretik? Miben ismertetik meg rajtunk, hogy szeretjük az Istent? Tehát, és itt szeretném hangsúlyozni, hogy nem az ismeretet. Szeretjük az ismeretet is, és jó az ismeret. A szombatiskolákon is Istent ismerni szeretnénk jobban megismerni, meg ezáltal jobban megszeretni. De ez most többet mond, hogy akik az Istent szeretik, na az megismertetik, az megláttatik rajta. És én három példát szeretnék nektek felidézni, és az elsőt biztos ti is tudjátok, hogy miből látható meg valakin, hogy szereti az Istent. Az első ige...
Szereti az embert,
a második. Hát ezt a másodiknak gondoltam. Igen. Igen. Akkor lapozzuk fel János Evangélium a 14. fejezetét, és én azt gondolom, hogy ezzel már, hogy mondjuk, mindjárt le is lepleződtünk, hogy mi nem szeretjük annyira a jó Istent, vagy legalábbis én bennem az lepleződik le, hogy még nem eléggé szeretem az Istent. Mert János Evangélium a 14. fejezetében a 21. vers elég egyértelműen mondja ki, hogy mit jelent az, hogy szeretjük őt. Ugye? A 15. vers talán még rövidebben mondja ki, ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok. 21. vers, aki ismeri az én parancsolatomat, és megtartja azokat, na, az szeret engem. Aki pedig engem szeret, az szereti az én atyám, én is szeretem azt, és kijelentem magamat annak. Bocsánat, hát mondogathatjuk mi, hogy szeretjük, nagyon szeretjük a jó Istent. Még meg is könnyezzük néha az ige hirdetéseket meg. Szeretjük a szombatiskolát. Szeretjük a szombatiskolát, szeretjük a vallásos összejöveteleket, szeretjük az ige kutatást, és ez mind rendjén van, és ez mind helyén van. De mit mond a jó Isten, hogy mikor mutatjátok meg igazán, hogy engem szerettek? Hogy tényleg valóban szerettek engem? Most komolyan szerettek engem? Ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok. Itt különben a más görög fordításban nem így van, hogy ha engem szerettek, akkor tessék megtartani a parancsolatomat. Nem. Egy más görög fordítás így fordítja, ha engem szerettek, akkor megtartjátok az én parancsolataimat. Értjük, hogy van egy kis különbség? Ha engem szerettek, akkor magától fog következni. Belülről fakad az, a szeretetből fakad az, hogy megtartjátok a parancsolatomat. Nem tudtok más tenni, mert annyira szerettek engem, hogy azt lesitek, hogy hogyan kövessetek engem, hogyan tartsátok meg azt, amit én kérek tőletek, vagy amit parancsoltam néktek. És hát ilyenkor az ember úgy egy kicsit megszégyenül egy ilyen ige olvasásakor, meg egy ilyen kérdés felvetésekor, hogy hát tényleg milyen szinten tudom én a parancsolatokat megtartani, és nem csak a szombatot, hanem a mind a tizet. Mind a tizet. És én úgy gondolom, hogy el kell gondolkodnunk azon, hogy hol állunk a szeretetben. Itt elgondolkodhatunk azon, hogy hol állunk az Isten iránti szeretetben, hogy hogyan tartjuk meg a parancsolatokat, és ugye mind a tizet, tehát most nem csak a szombatot, hogy mennyire járunk becsületesen a szombatiskolákra, meg, tehát ne ilyenre gondoljatok, hanem hogy a ne haragudj kérdés, ne ölj kérdés, hogy ne, aki haragszik az ő atya fiára, akkor a ne lopja, ne paráználkodja, ne tégy fele barátod ellen hamis tanúbizonyságot, ugye ezek kényes dolgok, hogy miket mondunk a másikról, hogy a háta mögött. Tehát ez mind az Isten iránti szeretetről szól, de megelőzi az első négy parancsolat nyilván, hogy az első négy parancsolat azt fejezik, hogy Isten hogy szeret minket, és hogy szeretni, hogy szeressük őt. És ebből következik majd a fele barátunk iránti szeretet is. Ugye, hogy az első és a legfontosabb parancsolat, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, minden erődből, teljes elmédből, a második pedig ehhez hasonlatos, szeresd fele barátodat, mint önmagad. Tehát itt már az ember, na ezt mondja a korintusiaknak, hogy na a szeretet abban látszódjon meg rajtatok, hogy az én parancsolataimat megtartjátok, és ha ez bekövetkezik, ha ezt erre törekedtek, ha ismeritek és megtartjátok azokat, aki pedig engem szeret, az szereti az én atyám, és én is szeretem azt, és kijelentem magamat annak. Milyen érdekes az igében ez a kijelentés, hogy aki az Istent szereti, annak jelenti ki magát Isten. Addig nem, mert felhúvalkodottá tenni. De ha benne van a vágy, benne van a törekvés, és itt szeretném mondani, hogy itt azért mondom így feltételesen, hogy ez a szeretet nem működik mindig nálunk, mert gyakorlatilag az Isten iránti parancsolat megtartás nem is működhet Krisztus iránti szeretet nélkül, ugye? Tehát kapcsoljuk össze a kettőt, hogy ha Krisztussal járunk együtt, és annyira szeretjük őt, csak akkor tudjuk a parancsolatait megtartani, külsődlegesen elkezdjük parancsolatokat emberi módon megtartani, az ilyen farizeusi, legalista, ilyen külsődleges parancsolat megtartásnak tűnhet egy darab, és aztán úgyis elbukunk ezekben. De az Isten iránti szeretetből Isten ad erőt ahhoz, hogy ha mi ezekre törekszünk, az szeret engem, ha pedig engem szeret, az szereti, és én szeretem azt, és kijelentem magamat annak. Tehát tulajdonképpen így kölcsönössé válik a szeretet, hogy Isten is még megerősít az ő szeretetében bennünket jobban. István. Hát nem, csak hogy néha kérdezlek, de nem beszélgetésre gondoltam. Azt mondja, hogy megtartják az én parancsolatomat. Tehát látni fogjátok, hogy megtartják. Igen, aki szeret engem, rám figyeltek, így van. De azért mondtam a görög más fordítást, hogy aki szeret engem, meg fogja tartani a parancsolataimat. Tehát ne a parancsolatok megtartására fókuszáljunk elsősorban, hanem az Isten iránti szeretetre. Vagyis, hogy a szeretet kapcsolat legyen meg Istennel. Már említettétek különben, hogy, és itt szeretném azt is felemlíteni, ugye itt egyet lapozunk, hogy valóban ez az Isten iránti szeretetnek az egyik a parancsolata, és ezt parancsolatba adta a Jóisten a János Evangélium a 5. Ne haragudjatok, az a, már itt idéztétek, hogy úgy szeressétek egymást, ahogy, ja, de ez visszafelé, bocsánat. 13. fejezet, itt a parancsolat. Tehát ezt szerettem volna felidézni, hogy na, itt is az ember szerintem megsemmisülhet bizonyos értelemben, hogy mennyire szeretjük mi, mennyire tartjuk meg az Isten parancsolatait pontosabban, mennyire van bennünk az Isten szeretete. 13.34. Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek, amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. Erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok. Tehát ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok. És mi ez az egyik fő parancsolat? Úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket. És itt is benne van, hogy ahogy én szerettelek titeket. Ha az én szeretetemet befogadtátok, akkor tudjátok gyakorolni az egymás iránti szeretetet. Ha nem fogadtátok be az én szeretetemet, nem ismertétek meg igazán ezt a szeretetet, egymást se fogjátok igazán szeretni. Vagy csak azon a szinten, azon az emberi szinten, amennyire képesek vagyunk erre. Tehát ha valaki tud valamit, az ismertetik meg róla, hogy az Isten szereti. És most már egy történethez szeretnék lapozni. A Lukács evangéliuma 7. fejezetéhez lapozzuk a Simon házában a vacsorát, amikor Simon meghívta a házába Jézust vacsorázni. Emlékszünk erre a történetre, és ott is a szeretettel kapcsolatban, hogy kik szeretik ők igazán, és ki szereti őt igazán, és hogyan szeretik őt igazán, ki az, aki igazán tudja őt szeretni, nem kevésbé, hanem nagyon szeretni. Erről szól ez a történet, és én most csak a fő mondatot szeretném kiemelni, amit a Simon farizeusnak mondott Jézus az asszonnyal kapcsolatban, aki megkente az ő lábát, meg könnyeivel öntözte meg, ott a vacsorán, és a farizeusok ott fújogtak rá, hogy hát ha tudná Jézus, hogy kicsoda, akkor közelébe se engedné ezt az asszonyt, maga közelébe se engedné. És akkor Jézus oda hívta őt, hogy hát akkor nézd, farizeus, te mit tettél, mióta itt vagyok? Hogy fejezted ki a szeretetedet irántam? Meghívtál ugyan vacsorázni, de felsorolja, hogy lábamat nem mostad meg, nem csókoltál meg az időtől fogva, hogy itt vagyok. És akkor utána ezt mondja, olajjal az én fejemet meg nem kented, 46. vers. Ez pedig drága kenettel kente meg az én lábaimat. Minek okáért mondom néked, néki sok bűne bocsátatott meg, mert igen szeretett, akinek pedig kevés bocsátatik meg, kevésbé szeret. Különleges ez a mondat, nem? Akinek sok bűne bocsátatott meg, az nagyon szeret engem. Aki pedig úgy érzi, hogy csak kevés bűnét kellett Istennek megbocsátania neki, az nem nagyon fog engem szeretni. Azért ez egy nagyon-nagyon súlyos mondat, nem? Így egy farizeus elé téve egy ilyen mondatot, hogy hát nézd, lehet, hogy te nagyon jó vallásos ember vagy, mert ide hívtál, nagy vacsorát rendeztél, de valahogy ez mégiscsak egy olyan formalitás, amit most bemutattál, egy ilyen kötelességből, mert egyébként bélpoklosságból gyógyította meg Jézus őt is. Ezt az asszonynak 7 ördög, vagy hogy mondjam, 7-szer szabadította meg, ugye Mária Magdalénáról van szó, 7-szer szabadította meg a, a paráznaság bűnéből. És miután tényleg hetedik alkalommal teljesen megszabadult egy bűnből, ezt nem tudta az asszony, hogy fejezze ki a háláját. Egyszerűen nem tudta elrejteni, hogy mennyire szereti a mestert azért, hogy őt megszabadította a bűneiből, hogy őt kiszabadította a sátán fogságából, hogy ő igazán újra egy igaz ember lehetett, és hogy megismerhette Jézust, ezt a szabadító Jézust, aki ő érte küzdött. És itt el kell gondolkodnunk azon, hogy mikor szeretjük mi igazán Jézust. Mi adhat erőt ahhoz, hogy igazán szeressük Jézust, hogy ahogy mondtuk, hogy aki engem szeretne, az ismertetik tőle. Erről az asszonyról megismerteted, hogy szereti Istent, hogy szereti Jézust. Hát amivel csak lehetett, ki akarta fejezni. De mi volt a gyökere ennek a szeretetnek? A mélységes bűnbocsánat, a kegyelem, amit elnyert. És ennek a háttere az volt, hogy igen-igen elveszettnek érezte magát. Ez az asszony. Igen-igen bűnösnek érezte magát. Nem úgy, mint a farizeus, hogy hát jó, hogy megtetted, hogy meggyógyítottál a poklosságból, de úgy a szívét nem nagyon érintette az, hogy mit jelentett az ő életében a poklosság, meg hogy ő milyen állapotban is volt lelkileg, meg most is a gyógyulása után. Kedves gyülekezet, valahogy úgy szeretném kifejezni ezt, amit Ellen White a Krisztushoz vezető lépések című könyvben olvashatunk, azt hiszem a mi atyánk magyarázatában mondja, bocsáss meg a mi vétkeinket című fejezetben, hogy az Isten megbocsátása azt jelenti, hogy Isten túláradó szeretete. Amikor Isten megbocsát valakinek, az olyan, mint amikor túláradó szeretettel veszi körül, és átalakítja a szívét. Nagyon jól ismert, ige, ugye? Az Isten túláradó szeretete a megbocsátásban van. Hányszor éljük át a megbocsátást? Hányszor éljük át az elveszettségünket? Hányszor éljük át, amit Attila is az imádságában megfogalmazott, hogy elveszett lények vagyunk, és tele vagyunk gyarlóságokkal, de mégis ránk süt a nap, mégis mindenünk megvan, amire szükségünk lehet, mert Isten megbocsát akkor is, hogyha mi nem kérünk bocsánatot nagyon sokszor. Mennyire érjük át tényleg azt, hogy elveszett lények vagyunk, és Isten ránk árasztja folyamatosan az ő kegyelmét. Vagy mennyire érjük át a bűntől való szabadulás örömét és bocsánatát, kegyelmét. Tudjátok, mikor éljük ezt át? Amikor igazán bűnösnek érezzük magunkat, addig nem. Tehát ha úgy vagyunk, mint a Simon farizeus, hogy tulajdonképpen egy gyógyításért kapsz egy vacsorát, elnézést, hogy ez kicsit így közelített Simon Jézushoz, akkor még nem értettük meg igazán, hogy mit jelent Isten megbocsátása, és mit jelent a bűn hatalma az életünkben. És mit jelent a szabadulás az életünkben. Néki sok bűne bocsáttatott meg, mert igen szeretett, akinek pedig kevés bocsáttatik meg, kevésbé szeret. Szeretném mondani, testvérek, hogy lehet nagyon szeretni Istent, meg lehet kevésbé szeretni az Istent. Mi a skálának melyik részén lehetünk? Lehet nagyon, így mondja, igen szeretet, hát ugye igen szeretni Istent, nagyon szenvedélyesen szeretni szinte, hogy mindent rááldoznánk, a könnyeinket, a hajunkkal megtörölnénk, tehát a szenvedélyesen szeretni és tiszta szívből, teljes elménkből, teljes erőnkből, minden cselekedetünkkel azt fejezzük ki, hogy Istent szeretjük. Lehet így is, meg lehet úgy, hogy hát azért nem gyűlölöm Istent, meg nem tagadom meg Istent. Úgy el vagyunk, meg úgy eljárunk, meg végül is egy vallásos ember vagyok. Nem vagyok olyan bűnös ember, mint a többi. Ugye ezt érezte ott a Simon. És így is lehet szeretni Jézust, hogy úgy el vagyunk együtt. Bár tele vagyok bűnökkel, de hát ez már csak így van. És a harmadik történetünk, kedves gyülekezet, megint a szeretet kérdését veti fel Jézus. János evangélium a 21. fejezete, tudjátok, hogy kinek. Péter, te szeretsz engem? Mert majd ezt fog megismertetni ám tőled. Tényleg szeretsz engem? Vagy csak buzgó vallási követőm akartál lenni, aki a fülét is levágja a szolgáknak, meg ilyen heveskedő, te aztán a mindent megteszel, hogy jó vallásos ember legyél? Vagy te tényleg olyan szeretnél lenni, mint én? És úgy követni, ahogy azt én szeretném, hogy szeress engem, és kövess engem. Ugye Péter valóban súlyos, hát én nem is tudom, mihez hasonlítható tagadásba, olyan bűnbe esett Péter, hogy hát ő azt gondolhatta, hogy itt a vége. Ugye háromszor tagadta meg a mesterét, ott halló távolságon belül Péter, ott a katonák, meg a szolgáló lányok előtt, hogy átkozódva, esküdözve tagadja meg, szóval azért szégyenletes dolog lehetett ez. Miközben előző órákban azt mondta, hogy én kész vagyok halálra és tömlözve is menni veled. Az biztos. Efelől kétséged ne legyen, mester, hogy én mindenre kész vagyok, érted? És következő pillanatban pedig megtagadta, de aztán milyen csodálatos egyébként, ami Péterrel történt ezek után, hogy rátekintett Jézusra a tagadása harmadik alkalma után, és a kakas megszólalása után. És nagyon csodálatos, Lukács evangélium a 22. fejezet 62. versében olvassuk el, olyan egyszerűen fogalmazza meg Lukács evangélista, és megszólalt a kakas, és Jézus Péterre tekintett. Ez csodálatos, nem? Hogy amikor megszólalt a kakas, akkor tekintett Péterre Jézus. Micsoda szeretet van ebben, nem? És hogy abban a tekintetben nem volt semmi kárhoztatás, abban a tekintetben nem volt semmi megvetés, abban a tekintetben nem volt semmilyen, na megmondtam neked, hogy te milyen ember vagy. Hanem most nem keresem ki, és nem olvasom fel, olyan szépen írja Ellen White, gyöngéd részvétel, gyöngéd együttérző szeretettel tekintett Péterre. És biztosította őt a végtelen szeretetéről, e nagy bukása után is. Jézusban ez a szeretet volt. Na, ez szíven szúrta Pétert, mert abban a pillanatban egy katona arcul csapta Jézust, amikor Jézus Péterre tekintett. Ez szíven szúrta Pétert, ez így mondja, hogy nyílként fúródott szívében Jézus tekintete, és az, ahogy ő vele bántak, és visszament a Getsemáné kertbe, hogy keservesen sírjon, és megbánja a bűnét. De ez a Péter már más lett, mikor Jézus feltámadt. És itt szeretném a történetet így felidézni, hogy igazából Jézus itt is mit kérdezett tőle. Nem az, hogy képes vagy a tömlőce is halálra menni, értem. János evangélium a 21. fejezet, tudjátok, a Genezáreti tó partján, mikor aztán megebédeltek, mondta Jézus Simon Péternek, Simon Jónának fia, jobban szeretsz-e engem ezeknél? Tehát a te szereteted a többieknél most is azt mondod, hogy nagyobb, különb. Mert ő ezt mondta, hogy ha mindenki megtagad is, én nem. Mondané ki, igen Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Mondané ki, legeltesd az én bárányaimat. Mondané ki ismét másodszor is, Simon Jónának fia, szeretsz-e engem? Mondané ki, igen Uram, te tudod, hogy én szeretlek téged. Mondané ki, őrizd az én juhaimat. Mondané ki harmadszor is, Simon Jónának fia, szeretsz-e engem? Megszomorodott Péter, hogy harmadszor is mondotta néki, szeretsz-e engem, és mondané ki, Uram, te mindent tudsz, te tudod, hogy én szeretlek téged. Mondta néki Jézus, legeltesd az én juhaimat. Ezt a történetet ismertük már, de azért olvastam fel, mert egy olyan fontos dologra világít rá, amit az alapigényben olvastuk, hogy Jézus nem azt kérdezte, hogy Péter, ki fogsz állni mellettem majd, ha jönnek az üldözések? És hogy nem azt akarta kérdezni tőle, hogy majd tényleg tömlőcre és halára is képes lennél menni velem. Péter, te meg fogod tartani minden parancsolatomat? Péter, elkötelezed magad arra, hogy jó katonám leszel, és mindent úgy teszel, amit mondtam neked? Nem ezt kérdezte Jézus, egyet kérdezett csak. Péter, meg hogy betartod-e a többit, amit kérek tőled? Péter, egyet kérek tőled, tényleg szeretsz engem? És úgy szeretsz már, mint ami az igazi szeretet, és ami nem egy hősködő szeretet? Mert egyébként Péter tényleg szerette a mesterét, írja Lenvált, csak nem ismerte önmagát. Mi is elmondhatjuk, hogy ú, de szeretjük a mestert, ú, de szeretjük Istent, ú, de szeretjük az ő igéjét. Csak nem biztos, hogy ismerjük még magunkat. De az a bukása, az a szégyenletes tagadása és bűnbánata végül önismeretre vezette Pétert, igazi önismeretre. És én sajnos ezt kell, hogy mondjam nektek, testvérek, hogy én szerintem, ha megenged a Jóisten bukásokat az életünkben, bár ne kelljen nagyokat buknunk, az hatalmas önismeretet adhat, ha őszintén viszonyulunk a bukásainkhoz. Ha úgy, ahogy Péter, ha úgy, hogy közben Krisztust meglátjuk, hogy mennyire szeret bennünket így is, és mennyire szeretne megtisztítani bennünket ezektől a jellemhibáinktól, mert Jézus nem hősködő szeretetet kíván tőlünk, nem külsődleges szeretetet, nem azt kívánja, hogy ilyen gyakorlati dolgokban valahogy mutassuk meg, hogy mire vagyunk készek, hanem igazi mély szeretet, teljes szívből alázatos szeretetre vágyik. És itt Péternek a válaszaiból valahogy érezzük ezt az alázatot, hogy már nem a magabízó, kicsit magát nagyra tartó Péter válaszolt, mert azt mondta, hogy Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Csak ennyi, hogy te tudod. És ezután bízhatta meg csak Pétert Jézus a szolgálattal. Csak hogyha tényleg ebben a lelkületben maradsz, Péter, na akkor vezetheted az én nyájamat, akkor legeltetheted a nyájamat, akkor bízhatom rád az én gyermekeimet, az én juhaimat. Addig nem. Amíg egy ilyen kivagyiság van benned, amíg egy ilyen nagy ego van benned, úgyhogy szeretsz is közben, de magadat is szereted nagyon, és magadat is sokra tartod, addig nem vagy alkalmas a szolgálatra. Amíg a nagy ego, a nagy elgondolás magadról még megvan, addig nem bízhatta meg Jézus Pétert szolgálattal, hanem csak azután, miután megalázta magát, abban a helyzetben, amire Jézus rámutatott az életében. Kedves gyülekezet, én azt gondolom, hogy a végidőben mi is legyünk nagyon felkészültek arra, hogy ne külsődleges vallásosságot éljünk meg, hogy valóban a legfontosabb ne hiányozzon a mindennapi életünkből, Istennel szeretett közösséget akarjunk ápolni. Már azt hiszem, itt egyszer prédikáltam, és most már csak egy mondatban szeretném összefoglalni. Ne legyünk úgy, mint csak Márták. Szolgálunk, serénykedünk, mindent megteszünk Jézusért csak, hogy jól érezze magát, bár ez is egyébként egy szép vonása volt a történetnek, hogy Márta ilyet akart tenni, hogy mindene meg legyen Jézusnak, és ott serénykedett, hogy vacsorát készítsen, de Jézus mégis kit dicsért meg Máriát? Miért dicsérte meg Mária Magdalénát, azt a Mária Magdalénát, aki itt az olajjal megkente Jézus lábát, és a többit, amiről már történetet felidéztük? Nem csinált semmit. Azért, mert nem csinált semmit, csak odaült Jézus lábához, és hallgatni akarta őt. Csak szeretni akarta a mestert. Csak arra vágyott, hogy a mester szavát igya. Arra vágyott, hogy a mester közelébe lehessen, hogy szerethesse őt, hogy a mester is kifejezhesse a szeretetét iránta, és taníthassa őt, hogy ő ki is. Egyébként tényleg Márta is csodálatos személyiség lehetett, hogy annyira igyekvő volt és törekvő volt, nem? De azért mégis azt mondta Mártának, hogy Márta, Márta, sokra igyekszel. De tudjátok, hogy nem ez a szó szerepel a görögben, hogy sokra igyekszel? Hanem, hogy Márta, Márta, sokat aggódsz mindenért. Nem azt mondja, hogy igyekszel, hanem Márta, sokat aggódsz mindenért. De egy a szükséges dolog, és ez az egy szükséges dolog, ezt az egyet Mária választotta, és ez a jobbik rész, amit Mária választott. Kívánom, kedves gyülekezet, hogy így ismerjenek bennünket meg az emberek, nem annyira az aktivitásunk miatt lássák meg az Istent, nem annyira talán csak a parancsolatoknak a külső megtartásában akarjuk a jó Istenhez vezetni az embereket, hanem abban, hogy mennyire szeretjük az Urat. Úgy, mint Márta, úgy, mint Péter, ahogy már megvallotta Jézust. Vagy úgy, hogy tényleg, akik engem szeretnek, azok magától értetődően megtartják az én parancsolatokat. Nem erőlködnek azon, hogy a parancsolatokat megtartsák, mert engem szeretnek, és én is szeretem őket, és náluk lakozom majd. Befejezésül az alapigét szeretném még egyszer felidézni, hogy egy kicsit úgy töprengjünk el ezeken az igéken, hogy ezt nem írhatta volna Pál apostol nekünk is most így személyesen, elnézést, hogy ezt még felidézem. De így szól tehát az alapigénk, hogy az ismeret felfúvalkodottá tesz. A Korintusi Levél 8. fejezet első versének a második része. A szeretet pedig épít. Ha pedig valaki azt hiszi, hogy tud valamit, még semmit sem ismer úgy, amint ismernie kell, hanem ha valaki az Istent szereti, az ismertetik őtőle. Amen. Amen.